Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
A Margit-szigeti színházban ezen a szombaton zárul a 10. színházi olimpia. A záró produkció az Inter-Európa Balett, a Soproni Balett és a Forrás produkció. Országosan egyedülálló összművészeti előadásában nemzetközi szereposztással kerül színre. Az előadás rendezője Pataki András nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Körülbelül 2 évvel ezelőtt látszottak a körvonalai annak, hogy a színházi olimpia Magyarországon megvalósulhat. A Pinyánszky Attilával beszélgettünk arról, hogy esetleg egy olyan magyar kultúrát is reprezentáló, de mindenki számára nyelvi akadályok nélkül is közérthető projektet kéne csinálnunk, ami alkalmas arra, hogy megnyissa a színházi olimpiát. Végül is ebből záró aktus lett, de így ebből az ötletből szökkent szárba a Bartók mű. Ugye Bartók azért, mert világszínvonalú magyar zeneszerzőről beszélünk, egyszerre magyarról és egyszerre egyetemesről. Ravelről pedig azért gondolkodunk, mert az európai kultúrából bejövő hatások mentén tudunk valamifajta nagy show-t csinálni, ami mindenki számára valamennyire ismerős, de ugyanakkor így ebben a formában biztos, hogy még nem hallották és nem látták.
Mondhatjuk, hogy az eseménnyel a színházi szakma is egyfajta ünnepséget tart saját maga számára?
A színházi olimpia az nem csak saját maga számára, a színházi olimpia világnak szól. Ugye az ókori olimpiák idejében félrekerültek a fegyverek, és a sportteljesítmény került a középpontba. A színházi olimpia ugyanezt a logikát követi, csak itt most nem a magasugrok vagy a diszkoszvetők versengéséről beszélünk, hanem a világ csaknem 60 országának 7500 művészéről, akik megfordulnak itt most Magyarországon ezekben a hónapokban. Ráadásul nem kizárólag egy városhoz kapcsolódik az olimpia megrendezése, jelesül Budapest lesz, hanem ennek a budapesti olimpiának a tevékenysége kisugárzódik a teljes Kárpát-medencére. Tehát mondhatom azt, hogy a világszínház történelme most Magyarországon íródik. Világtörténelmi esemény, tehát kulturális szempontból ez a rendezvénysor. Az alkotó stáb is úgy szerveződött, hogy gyakorlatilag próbáltuk a európai színpadokon már jelentős életművet maguk mögött hagyott táncosokból összerakni a Bartók művet. Itt a Mandarinra és a Mandarin főszereplőnőjére gondolok, ugye ez Mihail Sosnovsky és Irina Cimbal lesz. És nagyon örülök annak is, hogy Bartók előadást követő Ravel műnél főszerepet egy japán kislány táncolja. Azért nagy öröm ez, mert gyakorlatilag az európai merítésen is túl tudunk így kicsit tekinteni. És az olimpia alapítói között egyébként is Tadashi Suzuki úr esetében ugye egy japán alapítóatyáról is beszélünk, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt a sávot össze tudtuk rakni.
Illetve érdekesség, hogy például a Bogányi zongorákon is nem csak magát Bogányi Gergelyt hallhatjuk, igen, láthatjuk játszani, hanem még további közreműködőket, Boros Misit, Binder Károlyt és Varga Gábort is. Hogy sikerült ennyi embert menedzselni, egyrészt ezek hogyan zajlottak, mit tudhatunk előzetesen?
A zenészekre visszatérve, ugye a Bogányival való együttműködés nagyon zökkenőmentes volt. Ezt azért emelem ki, mert ha csak mint zongoristával kell együttműködnünk, nyilván annak megvannak a maga együttműködésből jövő evidenciái. Azonban itt tényleg arról van szó, hogy két nagy Bogányi zongorával dolgozt, és a Bartók mű is, és a Ravel mű is a két zongorás átiratban szólal meg. Tehát ez egy egészen komoly kuriózum. A Bogányi zongorák a Hungarikumnak számítanak szerintem, bár még nem voltak a Hungarikum listában fölvétetve, de lehet, hogy kellene, hiszen egy olyan komoly találmányról beszélünk, amiben egy kompozit anyagból készül a zongora, ami lehetővé teszi az azonos hangzás, többi zongorához képesti azonos hangzás mellett a jövő felé való orientációt. Ez egy nagyon komoly innováció, egy nagyon komoly magyar találmány, úgyhogy ezt is meg lehet nézni.
Esemény.
Idén is lesz B Massive Horizon a Köröshegyi Levendulásban. Június 24-én egy igazi nappali bulival vár mindenkit az idén 20 éves B Massive. A Köröshegyi Levendulás igazán impozáns helyszíne lesz Magyarország egyik legnépszerűbb elektronikus zenei parti sorozatának. A hangulatról Technik Legó, Dabektikát és Robert Makai, Abertura és a Push and Ball mellett a B-Massive atya Meta gondoskodik. A rendezvény családbarát, további részleteket megtalálhattok a Facebookon.
Esemény.
Megnyílnak a Teve utcai rendőrségi igazgatási központ kapui a múzeumok éjszakáján. A látogatók előtt életre kelnek a máskor kordonnal elkerített helyszínek, és a rendőrpalotában olyan helyekre is eljuthatnak, amelyek a mindennapokban nem látogathatóak. Idén a regisztrált látogatók betekintést nyerhetnek a rendőri munka egy-egy mozzanatába is. A rendőrségi igazgatási központban június 24-én 19 órától, június 25-én 2 óráig várják a látogatókat. Az érdeklődők belülről is megnézhetik tehát a rendőrpalotát, és betekintést nyerhetnek a tevékenység irányítási központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Az épület bejárás során különleges, érdekes információkat is megosztanak az épületről. A rendőrpalota parkolójában megmutatják, hogy anno milyen autóval is motorral közlekedtek a rendőrök, a hagyományőrző rendőrök pedig a régi egyenruhákat mutatják be. A nyomozó tanodában a látogatók kipróbálhatják a rendőrség által használt baleset megelőzési szimulátort, a legkisebbek pedig izgalmas nyomozójátékban vehetnek részt. Lesz bemutató is a lőtéren, és rabosítási fotók is készülhetnek.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A sokoldalú levendula az ókor óta népszerű virág, amit hosszú évszázadok óta alkalmaznak a gyógyászatban, a szépségápolásban és a gasztronómiában. A levendula használatát 2500 éve dokumentálják. Az ókori rómaiak főzéshez, fürdéshez és a levegő illatosítására vetették be, a középkorban pedig a mosónők a ruhák tisztításánál levendula virágot alkalmaztak, majd a tisztára mosott textileket levendula bokrokon szárították. A mediterrán levendula fertőtlenítő, sebgyógyító és nyugtató hatása mindig is a köztudatban tartotta ezt az értékes és illatos gyógynövényt. A lila virágzatú növény ős hazája a földközi tenger melléke, ahol a hosszú, napsütötte nyarak, a meszes talaj és a déli fekvésű lankák igazán kedveznek neki. A dél-európai országokban a levendula, mint vadon termő növény is elterjedt. Annak, aki szép, erős és illatanyagokban gazdag levendulát szeretne nevelni, hasonló környezetet kell biztosítania, mint ahonnan a növény származik. Az első levendula fajták az 1600-as években jelentek meg, azonban a nagy nemesítési hullám egészen az 1930-as évekig váratott magára. Ma Franciaországot tartják az egyik legjelentősebb levendula termesztő országnak, ahol a végtelennek tűnő lila ültetvények több fajtából állnak, így biztosítva a legkiválóbb minőségű illóolajat. Hazánk első levendula ültetvényét Bitter a Gyula gyógynövénykutató és vegyészmérnök telepítette 1920-ban a Tihanyi-félszigeten. Az első ipari céllal beültetett terület szaporítóanyagát a francia levendula adta. Az ötlet és a helyszín megválasztása kiválónak bizonyult, hiszen a félszigeten betakarított gyógynövény illóolaj tartalma magasabb volt, mint francia változatái. A sikereken felbuzdulva közel 100 hektáron kezdtek el levendulát termeszteni, így nem csak a provanci hagyományok vertek gyökeret a Balaton északi partján, hanem a tihanyi levendula világhírűvé vált. A 60-as években azonban az ültetvény enyészetnek indult, a terület nagy részét beszántották, a maradék 20 hektáron a levendula teljesen elvadult. A rendszerváltás közelettével a levendula termesztés hagyományát, beleértve a régi ültetvény rendbetételét, igyekeztek újjáéleszteni. A 2000-es években valóságos levendula láz tört ki hazánkban. A levendula ültetvények gomba módjára kezdtek el szaporodni az ország különböző pontjain. Mi több, híres borászatok, méhészetek, kézműves manufaktúrák és séfek kezdték el bevonni munkájukba a levendula édes és pikáns aromáját. A lila virágok átlépték a provanci fűszerkeverék szűkös korlátait, és zavartalanul kerültek fel az étlapok kínálatára, elindítva ezzel egy új hullámot a vendéglátásban. A merész párosítások olyan izgalmas ételeket és italokat szültek, mint a levendulával fűszerezett lekvárok, grillezett húsok, desszertek, jeges kávék, vagy sokak nyári kedvence, a levendulás rozéfröccs. A mediterrán fűszernövény megjelenése a gasztronómiában az elmúlt években egyre jelentősebb. Azoknak, akik szeretik a nyarat és rajonganak az illatos virágokért, nem hiányozhat a konyhájukból a levendula. Olyan akár egy falat nyár. A nektár édessége és a szirmok savanykás kesernyés zamata varázslatos harmóniát alkotnak az italokban és az ételekben. A hazai termelők által szervezett fesztiválok és a Szedd Magad események keretein belül ízelítőt kaphatunk a dél-francia életérzésből.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Szent Györgyi Albert nevének hallatán mindenkinek a C-vitamin, a szegedi paprika és a Nobel-díj jut eszébe. Itt egy könyv, amely a világhírű tudós közéleti tevékenységét mutatja be. Tasiné Csúcs Ildikó kötetének címe Szent Györgyi Albert, a tudós politikus, és amellett, hogy az átlagosan jól informált olvasó is rengeteg új információt kap a könyv révén, valójában sok-sok árnyalattal gazdagodik a tudósról alkotott képünk. Megtudjuk, hogy már gyerekként érzékeny volt a társadalmi különbségek miatti problémákra, vagy hogy nem csak Magyarországon foglalkoztatták ezek a kérdések, de Amerikában is aktívan politizált időskorában. A szerzőt arról kérdezem először, milyen családi mintát kapott mindehhez Szent Györgyi Albert?
Hát ugye a családnak volt egy messzire nyúló történelmi hagyománya, leginkább a Szent Györgyi családnak, mert ott a dédapa, ugye, és az ő fiai, a 48-as eseményekben azért a maguk területén részt vállaltak. Tehát jött egy ilyen hagyomány a családban, hogy a véleményünket kifejteni, hazánk mellett kiállni. Ugye, tehát ez volt a Szent Györgyi ág, a másik a Lenhorsék ág, az édesanyja ágán pedig azok a tudósok, akik a közegészségügyért tettek. Hát ugye a dédapja Magyarország tiszti főorvosa volt, a nagyapja híres antropológus, az antropológia tudomány megalapító, a nagybátyja pedig anatómus, több tankönyv szerzője, és a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke 1936-ban. Nem tudja, hogy a gyerek ezt hogy hallhatta meg. Képeken látjuk, hogy a Szent Györgyi nagyapával, tehát a rebellis nagyapával, aki egyébként a kúriának volt egy bírája, tehát nagyon szép tisztviselői pályát jutott, de még 48 után együtt van. Tehát valószínűleg hagyomány útján ő ezekről a családi legendáriumban szereplő eseményekről értesült. A család levegőjében ott volt a tudomány szelleme a nagybáty révén, aki mindig látogatta Szent Györgyi édesanyját, a húgát, és ugye az édesapa, aki dacár annak, hogy tisztviselőnek volt a fia, és elvégezte a jogot, ő nem lett tisztviselő, hanem magánvállalkozásba kezdett, így mondanánk a mai szóhasználattal. Ez azt jelenti, hogy gyarapította a birtokát, és annak a jövedelméből élt. Ennek következében már egészen tekintélyesre 800 holdasra duzzadt az a balassagyarmati birtok, amit ő tulajdonolt és üzemeltetett, és itt találkozott Szent Györgyi olyan paraszti sorsú emberekkel, akiknek az emberi nyomorúsága őt nagyon megérintette, és a nem akarok pejoratív kifejezést használni, de a tudatlanságuk is. Tehát, hogy köztudomású, hogy a Klebersberg reformja előtt még Magyarországon óriási volt az analfabetizmus. Ugye, hogy a zsellérek nyomorogtak. Tehát ez az ő igazság érzetét nagyon bántotta, és ezt igazságtalannak érezte, az ember-ember közötti különbséget, és ez végig elkísérte aztán őt az útján, tehát ez aztán meghatározó volt később, és ehhez aztán csatlakozott az, amikor Cambridge-ben különféle tanokkal ott megismerkedett, mert ő végül is az orvosegyetemet végezte, ugye 18 után úgymond ennek a nemzeti kivándorlásnak volt a tisztese, mert ugye nem volt megélhetés itthon, és inkább nyugatabbra mentek, hát ha ott találnak, Szent Györgyi is így tette, és akkor ennek lett a vége az, hogy olyan szép tudományos eredményeket ért el, hogy Cambridge-be kapott meghívást, és ott ismerkedett meg például Bernának a Tudománytársadalmi Szerepe című művével, amelynek az volt a lényege, hogy a tudományt a sokkal jobban be kéne vonni a társadalmi irányításába, a politikába is. És aztán Szent Györgyi ezeket végig-végig szem előtt tartotta, és ez vezérelte, miközben ő nagyon értékes kutatásokat végzett, ugye a legismertebb motivációja a kutatásának az élet lényegének a megértése. És tulajdonképpen ennek a fő irányzatnak a vonulata mentén történtek az ő kutatásai.
Izgalmas a könyvében, tényleg, mintha az ember regényt olvasna, hogy mi minden volt az ő személyiségében. Tehát, hogy ahogy például a veszélyekről hogyan gondolkodott, hogy a háborúban, amikor eljutott arra a pontra, hogy már 3 éve kint van a fronton, és belátta, hogy ez egy vesztes háború, akkor hoz egy olyan döntést, amit szerintem az emberek többsége soha nem merne meglépni, mert kockázatos. Tehát, hogy a végletek embere lehetett ilyen szempontból, ha arról volt szó, hogy kiálljon-e az ő elvei mellett.
Köztudott, különösen Szegeden, hogy ugye dezertált a katonaságtól, mégpedig úgy, hogy megsebesítette magát az első világháborúban önkezével, ugye belelőtt a bal felkarjába, és akkor sebesültek, tüntetve fel magát, egy sebesült vonatra felkérezkedett, és hazajött. Tehát ez
lebukhatott volna, nem?
Ha lebukik,
akkor hadbíróság.
Tehát a hadbíróság is azonnali halálbüntetés, tehát itt nem lett volna ilyen megfontolási lehetőség sem. Egy hajszálon múlott, hogy megúszta. De ugyanúgy borzasztó veszélyes volt az, amikor 43-ban arra vállalkozott, hogy ő kimegy Isztambulba. Ez teljesen az ő ötlete volt. Kapott egy felkérést az Isztambuli Egyetemtől, hogy egy előadást tartson ott az élet kémiája címen, és akkor ő már különféle ilyen ellenzéki vezetőkkel kapcsolatban állt, és azt mondta, hogy ő kimegy Isztambulba, és tárgyalni fog a szövetségesekkel arról, hogy hazánk kiugorjon a háborúból. Hangsúlyozom, hogy nem kérték erre, de amikor ő ezzel előállt, akkor támogatták ezek az emberek, minisztériumi tisztviselők, beszerezték az útlevelet, megvették a vonatjegyet, és Szentgyörgyén alaposan előkészítette az utazását. Akkor elmenni Isztambulba, hát az egy félhalálos ítélet volt, mert Isztambul akkor hemzsegett a besúgóktól. Tehát van olyan visszaemlékező, hogy már a vonaton vele utazó utitársa is az lehetett. Tehát bejönni idegen emberek kocsijába, este a sötétbe elmenni valahova a város szélére, se tudja, hogy hol van, ugye, rábízni magát azokra, akik azt mondják, hogy angolok, de ki tudja, lehet, hogy angoloknak hátrázok német kémek. Tehát ez egy halálos ítélet. De ő ezt a MOSZ, az angol önéletre az írója is, mint egyéni sajátosságot alapítja meg, hogy nem félt a veszélytől. Ha megvolt a célja, hogy miért vállalja, akkor csak a célnak rendelt alá mindent. Most miből gondolta ő, hogy ő tárgyalópartner lehet a szövetségeseknél, ez még azért felvetődhet. Akkor terjedt el az a reménybeli várakozás, hogy a szövetségesek majd partra szállnak a Balkánon, ugye, és Szentgyörgyi azért már bizonyos radikálisabb körökkel kapcsolatban volt, és neki meggyőződése volt az, amiben is bizonyosodott, aminek az igazsága be is bizonyosodott, hogy a Horthy rendszert csak külső beavatkozással lehet leváltani. Olyan nagy része a politikai hatalomnak náci, illetve német barát, hogy ők nem fognak maguktól átállni a másik oldalra. És ehhez szerette volna megszerezni azt az úgymond amerikai támogatást, mert ő azt tervezte, hogy Ankarába megy, és ott Steinhardt-tal az ankarai amerikai követel is tárgyalt, mert ő külföldi kapcsolatai révén már ismerte őt, de hát egy olyan helyzetbe került, hogy ő nem mondhatta meg, hogy hova megy, de hát nem tudott eljutni Ankarába, végül Isztambulba találkozott csak angolokkal, akik aztán az ő írásba adott gondolatait, amik tulajdonképpen Kálai miniszterelnök üzenetei voltak, azt leírva át tudta adni egy olajtársaság képviselőinek, aki aztán majd az ankarai amerikai követnek továbbította. Tehát a fölvállalat egy teljesen kétes kimenetelű és teljesen ismeretlen terepen való szereplés, vagy ennek a életveszélyes jellegét.
Tasiné Csúcs Ildikóval beszélgettünk Szentgyörgyi Albert, a Tudós Politikus című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.